Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az adásvételi szerződésekről, egy ügyvéd szemével és a fuvarozók jövő évéről is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Legnagyobb vagyonunk a házunk, lakásunk, a vásárlást mégis könnyelműen kezeljük. Az adásvételi szerződések döntő részében nagyvonalúan csupán annyi szerepel, hogy az ingatlant megtekintett állapotban per, teher és igénymentesen kínálják eladásra, és csak a szerződések alig felében nyilatkozik az eladó arról, hogy nem tud rejtett hibákról. A bírósági ügyek száma azonban azt jelzi, hogy a megvásárolt ingatlanok jelentős részéről derül ki beköltözés után, hogy nagy a baj. Vajon van menekülés a csapdából? Visszakaphatjuk-e a pénzünket? Mire figyeljünk feltétlenül ingatlan vásárláskor, és mikor ne sajnáljuk a pénz szakértőre? Dr. Nagypál Amália ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Ingatlan vásárláskor mit kell megtekinteni, és mihez kérünk feltétlenül szakembert?
Ingatlan vásárláskor rendkívül fontosnak tartom, hogy a vevők ne az álmaikat kövessék, és az álmaikba szeressenek bele, hogyha meglátnak egy szép hirdetést, amit a mesterséges intelligencia alkotott, elképzelik, hogy ez milyen gyönyörű családi otthon lesz, hanem elsődlegesen nézzék meg, hogy az egy jogilag és fizikailag létező ingatlan-e. Nagyon sokszor fordul elő, hogy új építésű ingatlanokat tervező asztalról vásárolnak a vevők. Ezek az ingatlanok általában 20-30%-kal olcsóbbak, mint a fizikailag már létező ingatlanok, viszont kérdéses, hogy mikor és milyen minőségben készülnek el, mikor és milyen minőségben adják birtokba a vevőknek, és egyáltalán mikor kapnak tulajdonjogot. Tehát meg kell jogásszal vizsgáltatni, hogy ez az ingatlan létezik-e jogilag. Jogilag az ingatlan nyilvántartásban van-e valamilyen teher, ami miatt nem célszerű azt megvásárolni. Érdemes térképmásolatot is kérni az ügyvédünktől, hogy a térképtárba is tekintsen be, ne csak a tulajdoni lapját nézze meg az ingatlannak. Másodszorban pedig magának a fizikai műszaki állapotának a kérdését kell tisztázni. Amikor megvásárolunk egy ingatlant, akkor bemegyünk a lakásba, vagy a családi házba, ott szépen mindent megnézünk, végig sétálunk, de itt csak felületesen tudjuk megtekinteni. Például, hogyha tavasszal vásárolunk meg egy lakást, nem tudjuk, hogy télen a fűtési szezonban hogy működik a padlófűtés. Nem tudjuk, hogy a hideg-meleg víz hálózat megfelelően készült-e, megfelelő a csatornázás. Ezért azt gondolom, hogy ha nagyértékű ingatlan vásárlására adjuk a fejünket, akkor a felületes megtekintésen kívül, amit mi magunk laikusként tudunk megtenni, két szakértői csoport van, akivel vizsgáltassuk meg az ingatlant. Az egyik építőmérnök, aki statikai kérdésekben vizsgálja meg, hogy megfelelő a statikai állapota az ingatlannak, a másik része pedig az épületgépészet. Az épületgépészet rendkívül sokat fejlődött manapság, csatornázás, fűtés, hűtési rendszerek, árnyékulási rendszerek hihetetlenül nagy hibák tudnak lenni, és hihetetlenül nagy javítási költségek, ha rossz az épületgépészet.
Az, hogy szakértőt alkalmazunk, az később nem okoz majd problémát egy szavatossági vita esetén, mert hogy a kúria döntése szerint a vásárlás előtti szakértői vizsgálat által megállapított hibával kapcsolatban utóbb nem támaszható szavatossági igény.
Nem, egyáltalán nem jelent problémát. Meg kell egyébként beszélnünk, hogy mit értünk szakértő alatt. Ha az interneten rákeresünk, számos cég BT 50-60 ezer forintért nyújt szakértői szolgáltatást, ingatlan vásárlást megelőzően, akik igazából csak úgy futtából írnak valamilyen jegyzőkönyvet. Ha egy igazságügyi szakértő vizsgálja meg az ingatlant, akkor az többnyire feltárja már nem csak a hibák megjelenési módját, tehát hogy látunk egy nedves falat a hálószobában, vagy egy penészes csíkot, hanem megállapítja a hibának az okát is. Tehát akkor, hogyha csak a hibának a megjelenési módját látja a vevő, de az eladó nem tájékoztatja őt a hiba okáról, ami a megjelenési megjelenési módot kiváltotta, akkor nyugodtan érvényesítheti a szavatosság igényét, ha a hiba okát is feltárták előtte, és erre tekintettel állapították meg a vételárat, akkor már ezen hiba tekintetében szavatosság igényt nem terjeszthet elő.
Mit jelent az, hogy megtekintett állapot, vagy hogy per teher és igénymentes állapot?
A megtekintett állapot az, hogy bemegyünk kézenfogva a családtagjainkkal, ott elsétálgatunk fél órát, és látjuk, hogy mit látunk az ingatlanban, de ez igazából mély vizsgálatokat próba üzemeltetés még nem jelent. A per teher igénymentesség az az, hogy az ingatlanon nincs olyan jogi teher, például jelzálogjog, szolgalmi jog, ami az ingatlan használatát, értékét befolyásolhatná, vagy nincs harmadik személynek olyan igénye, például vételi joga, vagy haszonélvezeti joga, ami a mi tulajdonlásunkat, használatunkat korlátozhatná, vagy az ingatlan értékét befolyásolhatná.
Melyek a tipikus hibák használt és új ingatlan vásárláskor?
Manapság igen gyakoriak az épületenergetikai kérdésekkel összefüggő hibák, nem megfelelő az ingatlanok szigetelése. Új építési ingatlanoknál igen gyakran zöldhitellel A pluszos passzívházas ingatlanokat, lakóparkokat értékesítenek, amelyeknek igen gyakran nem megfelelő az elkészült hőszigetelése. Nem olyan vastag a hőszigetelés, mint ahogy mondják. A használt ingatlanoknál is gyakori, hogy az energetikai tanúsítványban mondjuk feltüntetnek egy 12 centis hőszigetelést, az energetikai tanúsító mérnök nem méri meg pontosan, hogy milyen vastag, és kiderül, hogy csak 3 cm vastag, és így az épület energetikai jellemzője sokkal rosszabb lesz, mint egy 12 centisnél. Igen gyakoriak a szigetelési problémák a víz lábazati szigetelés kapcsán is. Nagyon gyakran hibásak a szigetelések, ebből, hogyha nedvesedik az épület, akkor bent penészesedések alakulhatnak ki. Tipikus probléma például műanyag nyílászárók esetén, hogy nem megfelelően van az Arecolig forgatórendszer beépítetve, nincs megfelelő szellőzés a lakásba, szintén penészesedéshez vezethet.
A beköltözés után derült ki, hogy túl sok a hiba, mit tehetünk?
Én azt gondolom, hogy azonnal igazságügyi szakértőt kell megkeresni, a hiba típusának megfelelő igazságügyi szakértőt, épületgépész, épületenergetikus, statikust, aki feltárja a hibákat, és forduljunk olyan ügyvédhez, aki ilyen ügyekben járatos, és a vevő érdekében az eladóval szemben a kellékszavatosság igényt megfelelően tudja érvényesíteni.
Amennyiben az eladó nem hajlandó a hibát kijavítani, vagy van-e jogi védelmünk, és elállhatunk-e a vásárlástól, visszakaphatjuk a pénzüket, a túl sok a hiba?
Igen, jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye, de hogyha nagyon jelentős hibák vannak, például annyira meg van repedve, rossz a statikája az épületnek, vagy találkoztam nemrég olyan ingatlannal, ahol 30-40 cm vastag penész van a falakon újépítési ingatlannál, akkor ez már az gondolom, hogy megfelelő igazságügyi szakértői vélemény birtokában ez alapul szolgálhat egy vevői elállásra, ha az eladó nem hajlandó javítani az ingatlant.
Miért érdemes saját ügyvédet megbízni az adásvételi szerződés szerkesztésében? Gondolom, hogy pont emiatt is.
Igen, feltétlenül fontosnak tartom. Én magam is szerkesztek adásvételi szerződéseket, nem csak peres ügyeket képviselek, és a vevő saját ügyvédje mindig a vevő érdekében szerkeszti az okiratot. Lakóparkoknál, újépítési ingatlanoknál gyakori, hogy azok a kollégák, akik az egész lakópark beruházást menedzselik, azok írják meg a minta adásvételi szerződéseket, ahol sajnálatosan a vevők érdekei nincsenek képviselve, elsődlegesen a beruházók, kivitelezők érdekeit szolgálják ezek a szerződések.
Mennyire tiszta a magyar ingatlanpiac jogi szempontból? Hát nagyon sok problémát okoznak az eladások?
Én azt gondolom, hogy jogviták sajnos vannak. Műszaki szempontból is rendkívül rosszak az ingatlanok, illetve most az ügyvédek életét az új ingatlan nyilvántartási rendszer bevezetése jelentősen megnehezíti, hiszen nem működő, vagy hát nehezen működő rendszerek között próbálunk meg ügyfeleinknek tökéletes szolgáltatást nyújtani.
Dr. Nagy Pál Amália ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Vagy brutális fuvardíjemelés, vagy fuvarozói csőt hullám jöhet jövőre a használatarányos útdíjemelés miatt. Ezt jósolja a Digilog iparági tanácsadó cég legfrissebb elemzése. A belföldi fuvarozók legalább 4, de akár 9%-os díjemelést is kénytelenek bevezetni az útdíj növekedés miatt. És ez tetézi még az iparág egyéb költségeinek inflációt meghaladó drágulása. A Digilog Consulting ügyvezetőjét, Lajkó Ferencet Lakatos László kérdezte.
A miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy 4,3%-kal tulajdonképpen az infláció mértékével emelik az autópálya díjakat, és erre már is jött a Digilog számítása vagy felmérése, hogy ez emiatt majd brutálisan emelkednek a fuvardíjak. És hát valószínűleg nem kifejezetten a 4,3%-os autópályadíj emelkedés miatt, de egyébként emiatt is. Szóval, hogy jön ki az, hogy brutálisan emelkednek majd emiatt a fuvardíjak?
Igen, valóban a 4,3-at azért nehéz lenne brutálisnak hívni, és egyébként mi ugye iparági elemző cég vagyunk, tehát nekünk nem az a legfontosabb, hogy valami jó szalagcímet adjunk. Ugyanis a teljes hír az úgy néz ki, hogy 4,3%-kal, tehát az infláció mértékével nőnek a gyorsforgalmi utaknak a díjai, de a főútvonalak, tehát ami nem autópálya vagy nem autóút, annak pedig 54,3%-kal. Ugye itt jön ki a lényegi kérdés, hogy ez viszont már brutális, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a belföldi fuvarozók a kilométer futások egészen jelentős részét mai napig is főútvonalakon teszik meg.
De valószínű, hogy azért, mert eddig nagy különbség volt az útdíjban. Tehát ugye használatarányosan kell fizetniük a kamionoknak, a fuvarozóknak a szállító járművek után az útdíjat, és hát valószínű, hogy az olcsóbb irányba mentek el a fuvarozók, tehát azt mondták, hogy jó, akkor megyünk a főútvonalakon, ott alacsonyabb a díj. Most ugye utána emelik, ettől talán azt várják a helyiek, az ott élők, hogy talán az egyik városból a másikba könnyebben tudnak eljutni, nem lesz annyi kamion az utakon.
Az tény, hogy volt korábban komoly díjkülönbség, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez csak egy szempont volt abban, hogy mondjuk egy adott fuvar esetében főútvonalat választottak, egy másik szempont, hogy sok esetben az a legrövidebb út. Tehát azért a kamionos szakma az úgy működik, hogy A-ból B-be azért lehetőség szerint nem nagy kerülőkkel igyekeznek eljutni, mert az megnöveli a gázolajfogyasztást, meg egyébként a fuvarban töltött időt, tehát azért sok esetben ez is számít, illetve most, hogyha megnézzük azt, hogy milyen munkálatok folynak az M1-esen, sok esetben a torlódások elkerülés az, ami mondjuk a főútra kényszeríti, akár még kerülővel is a kamionos cégeket, hiszen nem nagyon érnek rá ott órákig torlódni mondjuk a román kollégákkal, mert nekik mondjuk sürgős kivinni az élelmiszert a sarki közértbe.
Igen, de hát ha már itt említetted a román kamionost, ez ellenük is szól végül is, mert hát őket is fölterelik az autópályára, ahelyett, hogy a főútvonalakon közlekednének.
Igen, és azt gondolom, hogy ez a cél, hogyha az egész ország egészét, nem csak a fuvarozó szakmát nézzük, akkor ez lehet egy jó cél, ami az egész magyar lakosságnak egy jó irányba mutat, és egyébként a tranzitáló kamionoknak, akik jellemzően ugye keleti irányból belépnek, majd nyugati vagy déli irányba elhagyják az országot, valóban észszerűbb az autópályákat használni, és hogy nem engedjük őket le a főútvonalakra, ezzel nincsen semmi gond, de hát ez a díjemelés, amit itt most ugye kiszámoltunk, ez pont egy nemzetközi kamion esetében 0,5%-os díjemelést kell, hogy csak maga után vonjon, hogy kompenzálják ezt a magyar díjemelést, mert hogy egyébként nekik viszonylag pici a magyar szakasz, és abból viszonylag pici a főútvonal. Tehát az egész intézkedés az a hazai belföldi fuvarozással foglalkozó cégeket fogja leginkább sújtani, mert számításaink szerint ez a díjemelés, ez ugye 54,3, meg a másik a gyorsforgalmi utakon a 4,3. Ezt, hogyha ezt súlyozzuk ugye az út használati szokásokkal, meg egyébként az útdíjnak a költségarányával, akkor alsó hangon 4,4, de akár a 9,6%-os teljes fuvardíjemelést is maga után vonhatja. És ennek még ugye más következményei is lesznek, tehát ezt lehet azt hinni, hogy ez a fuvarozók baja. de egy 10%-os díjemelést biztos, hogy nem fognak tudni saját zsebből fizetni a hosszú távon, mert hogy nincs annyi profitjuk. Tehát, hogy ez biztos, hogy a végén ez át fog csorogni inflációba, tehát a nap végén ezt mi fogyasztók fogjuk megfizetni, tehát ne legyen ebbe hió ábránja senkinek.
Ugye itt az elmúlt években a lassuló gazdaság okán egyre kevesebb fuvar megbízás, vagy nagyon ügyesnek kellett lenni ahhoz a cégnek, hogy megtalálja a megrendeléseket. Mostanra ez hogy néz ki?
Összességében, amiben ügyesek voltak a fuvarozók, és amiért már idén Q2-ben és Q3-ban némileg jobb képet mutatott a profitabilitásuk, és a jobb kép az azt jelenti, hogy már a fele fuvarozó cég nem veszteséget termelt, az az, hogy az árakat kezdték tudni áthárítani. 2014-ben ugye volt egy nagyon durva 50-80%-os díjemelés a használat arányos útdíjban Magyarországon és Németországban, és ez több mint 15-18%-os fuvar díjemelést tett volna szükségessé. Mivel nem volt elég szállítani való, ezt nem tudták azonnal áthárítani, ez évekig elhúzódott, és nagyjából 2025-nek a második felében látszódott, hogy úgy néz ki, mintha kezdenék a fuvarozók utolérni magukat, már csak 1-2%-ra vannak az áthárítástól, és ugye erre jön rá ez az új helyzet, amiben ismét, hát mondhatjuk úgy, hogy futhatnak a pénzük után, de talán ez egy kicsit kevésbé mutatja azt, hogy mire gondolok. Tehát amíg nem tudják áthárítani a fuvarozók ezt a költségnövekedést, az autópályadíjat, ugye ezt beszedik tőlük, akkor is, ha nem tudja áthárítani, tehát a fuvarozók valószínűleg az első fél évben a saját zsebből fogják ezt fizetni, a saját profitjuk terhére.
Ami ugye nem nagyon van.
Hát nem nagyon van, de mindent meg fognak tenni az áthárítás érdekében, de addig egyértelműen megjósolható, hogy nagyon rossz első fél évük lesz elsősorban a belföldi fuvarozóknak. Azt is érdemes hozzátenni, és ami szerintem egy szakmai kérdés, ugye azért ugye ez az UDI is egyfajta adó, tehát ugye adók módjára vagy jelleggel szedik be, tehát nem lehet előle ugye elmenekülni, ezt azért úgy el kell fogadni, hogy piacgazdaságban ez így működik, tehát ez nem érdemes szerintem a piaci szereplőnek vitatkozni. Itt a legnagyobb probléma nem is ezzel van, hanem az, hogy nem kaptak elég felkészülési időt. Ugye a rendelet 11. hónap 30-án jelent meg, 11. hónap 30-ától naptárilag sincs 30 nap január 1-ig, de kitárgyal ilyenkor fuvardiakról. Tehát nem tudják még a tárgyalás sem megkezdeni 30 nap alatt, és semmiféle előjelzésük nem volt. Tehát igazából ez a nagyobb nehézség nekik, hogy nem tudták elindítani az ártárgyalásokat erről. A másik probléma, amit felvetnek, hogy nincs felkészülési idő arra sem, hogy nem csak díjjal, hanem tiltótáblákkal is igyekeznek a kamionokat kiszorítani a főútvonalaktól. Ugye ezek ilyen súlykorlátozó táblák. Ezek a táblák lassan 60 helyre kikerülnek az országba, ami elég sok, de nincsenek előjelző táblák. Tehát számtalan esetben előfordul, egy kamion elindul valahova, hogy mondjuk átmegy érintve valamilyen várost, és a város előtt ki van egy 20 tonnás tábla, és akkor ott áll, hogy akkor mit csináljon. És egy 40 tonnás kamionnal azért nem olyan könnyű
megfordulni.
Tehát, hogy a technikai feltételek, az, hogy jogkövető legyen egy fuvarozó, annak nincsenek meg. És van még egy harmadik dolog, ami nagyon fontos lenne, hogy rendbe tegyenek, az pedig az, hogy az UDI rendelet megjelent, az UDI emelési mérték ismertek, de a hazai UDI kalkulációja az olyan bonyolult, hogy ez nem olyan, hogy beszorozom a kilométert egy adott számmal, tehát több száz, több ezer útszakasz van, sokféle különböző díjtételekkel. A lényeg az, hogy eddig működött egy UDI kalkulátor, de most ez nem működik, illetve ha működne is, nem jól működne, mert nincsenek benne ezek az elterések. Ugye a fuvarozók egy olyan UDI kalkulátort szeretnének, amiben ha beírják, hogy ő el akar menni mondjuk Karakó Szörcsögről Kunhegyesre, akkor az a tervező, az megmondja, hogy ő hogy tud eljutni, hogy kikerülve ezeket a tiltótáblákat nyilván, mert hát az nem lehet megszegni, és egyébként mennyibe fog az kerülni az az út, és hány kilométer lesz. Ő így tudna korrekt díjat adni az ügyfelének, aki ha akarná, le tudná azt ellenőrizni, hogy a fuvarozója az igazad beszéle, és nem esetleg tévedett, vagy a zavarosba alászik, de ennek ma a feltételei nincsenek meg. Úgyhogy ez a három dolog lenne nagyon szükséges ahhoz, hogy ez valóban mondjuk ezt a szakmát ne ilyen aránytalanul sújtja. 4,4-9,6%-os díjemelést végrehajtani, az nem piskóta, hogy így mondjam, azzal nagyon meg fognak izzadni, mire ezt áthárítják, és hát addig is akkor marad a csökkent profit, vagy éppen a veszteség számukra.
Na most a Digilog közlemény címe az, hogy akár 15%-kal is növetnek a fuvardíjak, itt ugye ennél azért egy alacsonyabb díjat mondtál az előbb, tehát a különbség az miből adódik?
Ugye ennek a felső része az ugye 9,6%, hát ugye ne felejtsük, hogy közben azért olyan időket élünk, hogy egy egész jelentős infláció van évről évre, ugye az az infláció, az a 4,3, amit látunk, az ugye egyfajta infláció, ami elsősorban a fogyasztási kosarat, tehát az átlagember is nem a vállalatoknak a költségeire fókuszál. Mi ugye a közúti fuvarozási árindexel a közúti fuvarozásnak a költségeit elemezünk. nézzük negyedévre negyedévre, ez idén is Q3-ban 6,2% volt előző évhez képest a nemzetközi fuvarozásban, és 7,9% a belföldi fuvarozásban. Ugye ez azt jelenti, hogy ennyivel került többe összességében a fuvarozás tavalyhoz képest. Tehát ez is az infláció fölött van, ugye ez a 4,3-nak egyik az majdnem a duplája. Mi azt gondoljuk, hogy jövő évben is, mivel a leasing kamatok a magas jegybanki alapkamat miatt lényegesen drágábbak, a sofőrbérek, tehát ott a bérinfláció az magasabb, mint a inflációs érték, tehát a jövő évben azt gondoljuk, hogy biztosan nem lesz 5% alatt a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó autópályadíjakon kívüli költségeknek a növekedése, és hogyha ehhez hozzáadjuk ugye annak a hatása, és ehhez hozzáadjuk az autópályadíjat, akkor akár 15% is lehet. És egyébként a 15% az már érzékelhető lehet egyes termékek árában, mert sokan szoktak erre legyinteni, ó, hát a logisztika az egy nagyon pici része mondjuk egy termék árának. Ez részben igaz, részben nem, mert ha nézzünk egy szofisztikált drága terméket, mondjuk egy személygépkocsit, ott lehet, hogy ez a logisztikai költség, az lehet, hogy 0,1%, tehát nagyon alacsony, nem elhanyagolható, az most emelkedik egy 50%-kal, még az mindig elhanyagolható lesz.
De a zsömlébe mondjuk.
De a zsömlébe, talán eklatánsabb példa mondjuk egy palack ásványvíz, én ott úgy tudom, hogy a logisztikai költség, tehát mire eljut a fogyasztóhoz, az a termék fogyasztójának a több mint a 90%-a, és csak a maradék kevesebb, mint 10%-a maga a benne lévő víz és a csomagolás. Tehát, hogy ugye ez nyilván egy olcsóbb termék, de mondjuk hasonló lehet az arány például talán egy tej esetében, vagy tehát ezek az olcsó, pont ezek az alapélelmiszerek, ezek a bizonyos commodity, mindennap szükséges termékek alacsonyabb értékben, ezek szenvedhetik meg leginkább ezt a részét, vagy ott lehet leginkább majd érzékelni ennek az inflációs hatását.
És hogyha ezt nem lehet áthárítani, de ugyanakkor meg ki kell fizetni, tehát egy idő után nem lehet abból élni, hogy vasárnap nem nyitok ki, hogy a viccet rángassam ide, mi lesz a vége? Mert ugye, ha nem hajlandó megfizetni a piac...
Biztos, hogy áthárítják, csak annak ugye lehet, hogy mire át lehet hárítani, addig lehet, hogy lesznek áldozatai. Az áthárítás ugye úgy tud megtörténni, hogy helyreáll a kereslet kínálat, vagy az áru lesz több, vagy fuvarozók mennek tönkre ebbe a veszteséges helyzetbe, és amikor kiegyenlítődik, és nem lesz elegendő kamion, akkor a fuvarozók majd abba a pillanatban, vagy abban az időszakban meg tudják majd kérni a megfelelő árat érte, és akkor helyreáll majd ez a rend. Hogy ez mikor történik, ez persze jó kérdés. Most sokkal inkább gondolom azt, hogy nem az áru mennyiség fog előbb helyreállni, mint hogy a kapacitás kínálat, tehát hogy fuvarozók mennek tönkre, vagy állítanak le kamionokat, azért, hogy az árakat azt ugye profitábil szinten tudják tartani, mert hát azért ez mégse egy közösségszolgálat, hogy a fuvarozást elvégezzük, azért ez mégiscsak egy piaci alapú üzlet, amiből aki csinálja, az egy tisztesség haszont szeretne realizálni.
Tehát akkor azt összefoglalhatjuk így, hogy vagy brutális áremelés, vagy brutális csődhullám következik a fuvarozási szakmában?
Igen, de a csődhullám az már egyébként most 3 éve tart, tehát most több mint 10%-kal kevesebb fuvarozó vállalkozás van Magyarországon, mint 3 évvel ezelőtt. Ez 1450 vállalkozásnak az eltűnését jelzi a fuvarozási palettáról. És erre persze lehet mondani, hogy ez nem olyan sok, de egyébként ez 10% a fuvarozói populációnak, ami azért azt gondolom, hogy 3 év alatt ez egy igen jelentős érték, és ugye ebben még nincs benne az, ami most következik, ez most a múlt, tehát ez Q3-as adat.
A Digilog Consulting ügyvezetőjével, Lajkó Ferenccel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövök vissza.